Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található János evangéliumának 21. fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg, együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Mikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem mert őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy szívünkbe fogadjuk, megtartsuk, és sok gyümölcsöt teremjen ez az életünkben, ezért imádkozzunk. Istenünk, jöttünk hozzád, jöttünk azért, hogy találkozzunk veled, hogy találkozzunk veled a sok bajban, a sok örömben, a sok fájdalomban. Köszönjük Istenünk, hogy te jöttél és jössz felénk, hogy te készültél már ránk. Ezt jelzi itt a terített asztal is. Ezt jelzi a harang. Ezt jelzi a templomnak a jelenléte. Köszönjük Istenünk, hogy te vártál itt bennünket. Hogy neked üzeneted van a számunkra. Add Urunk, hogy ezt megérthessük. Kérünk, hogy Szent Lelked által segíts bennünket a megértésben. Segíts bennünket, hogy közel kerülhessünk ahhoz az üzenethez, amit te akarsz nekünk mondani. Add Urunk, hogy ez ne csak puszta szó legyen, hanem életet formáló erő. Hisszük, Urunk, azt, hogy neked ez lehetséges. Istenünk, te teremtetted szavad által a világot. Kérünk, hogy ezzel a teremtő szóval teremts újjá bennünket is. Kérünk, hogy így áld meg az Isten tiszteletünket, így áld meg úrvacsorázásunkat. Amen. Azt az igét, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek, az előbb felolvasott szakaszból, János evangéliumának 21. részéből, a 9. és 10. versből olvasom. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret, Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Foglaljunk helyet. Egyszer egy csendes héten, ahová el kellett, hogy menjek, megkértek bennünket, hogy rajzoljuk le, hogy mit várunk ettől a héttől. Milyen elvárásokkal érkeztünk oda, milyen elvárásokkal, várodalmakkal érkeztünk Isten felé. Egy csoporttársam egy nyitott ajtót rajzolt le, mögötte nagy-nagy fényt és pompát, majd a következő szavakat fűzte hozzá Reményik Sándor híres verséből. Én azt szeretném, hogyha magától megnyílna az ég. És elmesélte a történetét, hogy ő már évek óta küzd alvás problémákkal, egészségügyi egyéb problémákkal, sok-sok krízisen ment keresztül, és semmi nem oldódott meg. Már évek óta benne volt a nehézségekben, és semmi sem változott. És ő azzal a vágyal érkezett ide, hogy már elfáradt, most már jó lenne, ha magától történne valami, magától, kegyelemből történne valami, csak magától nyílna már meg az ég. Bárcsak a Jóisten adna valami választ, adna valami útmutatást az ő dolgaira. Ő ezt a magától várta, mert már régóta küzdött ezekkel. Talán voltunk már mi is úgy, hogy valami úgy tűnt, hogy végérvényesen elromlott az életünkben, egy kapcsolat, vagy éppen az egészségünket érte valamilyen kiküszöbölhetetlen csorba, valami jóvá tehetetlen, vagy éppen mi szúrtunk el valamit, de nagyon, és nagyon bántuk, de már nem lehetett visszacsinálni. Vagy kerültünk olyan bajba, amiből nem láttunk kiutat, és akkor egyszer csak magától megoldódott minden. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan éltünk már meg ilyen magától. Amire nem volt magyarázat, észszerű magyarázat. Mi próbáltuk, 50-szer próbáltuk azt a dolgot, de sehogy nem történt semmilyen változás, és egyszer csak mégis megoldódott minden. Mikor ezt élhettük meg, valójában készen várt az, amiért annyit fáradtunk. Csodaként, kegyelemből, Istentől jött a megoldás. Na, erről az isteni készen várásról szeretnék ma beszélni a felolvasott történet alapján. A tanítványok itt a történetben épp ezt a készen várást tapasztalhatták meg, miután egész éjjel halásznak, és semmit nem fognak. Semmit. Egy árva halat sem fogtak. Egyet sem. Visszatértek a halászhálókhoz, pedig ha emlékszünk, az elején Jézus pont innen hívta el őket. Azt mondja Péternek, ember halásszá teszlek. Így kezdődik a történet. Akkor most mit keres itt? Mit csinál itt ez a Péter, amikor neki emberhalásznak kéne lenni, és nem a halak után kéne kajtatni? Jézust kivégezték. A tanítványok csalódtak, féltek, bezárkóztak, és a feltámadásnak noha már tapasztalhatták jeleit, hiszen hogyha figyelmesen olvastuk a történetet, János megjegyzi, hogy ez már a harmadik alkalom volt, hogy megjelent a feltámadt Jézus nekik, mégis ők visszamentek halászni, pedig már két feltámadás történeten túl vannak. Ők mégis, mintha nem hinnék a feltámadást, mintha kételkednének, mintha szkeptikusak és rezignáltak lennének. Nem értik, nem tudják, mi van Jézussal. Talán nem hiszik, hogy hogyan tovább, azt pedig végképp nem tudják, hogy mi lesz velük. Nem látják a folytatást. Meghalt az, akiért mindent ott hagytak. Ott hagyták a halászhálókat. És most eltűnt az, akiért mindent ott hagytak, és most ismét ott találják magukat a halászhálóknál. Hogy van ez? És ilyenkor azt teszik, amit a legtöbben, visszatérnek a régihez, mert azt legalább már ismerik. Mikor valami nagy bajban vagyunk, mikor valami nagy tragédia történik, akkor mi is ezt csináljuk. Mindig ahhoz térünk vissza, amit legalább ismerünk. A halászathoz értenek, és valamiből élni kell. Mint egy álom után a hideg, fagyos valóság, olyan lehetett számukra ez az éjszaka. Talán csak álom volt ez a 3 év Jézussal. És most hirtelen arra a fagyos valóságra eszmélnek, hogy élni kéne valamiből, halászni kéne. Most mit csinálunk? Hogyan tovább? És ráadásul nem fognak semmit. Pontosabban a semmit fogják, azt hajkulásszák egész éjszaka. Halászni mennek, de valahol az örömet, a vigaszt keresik, és csak a semmibe botlanak. Az ürességgel szembesülnek az üres hálók láttán, és ha a szívükbe néznek, akkor is. Kicsit arra hasonlít ez a jelenet, mint amikor a gyógyult alkohol beteget ismét a kocsmában találjuk. Ő se tudja, mit keres már itt megint. Csak megint ide jutott. Csak történt valami, és már megint itt van. De nem kell ilyen durva hasonlatot mondanom. Szerintem elég, hogyha arra gondolunk, amikor valamiből Isten már kihívott bennünket, akár egy rossz szokásból, egy bántó kapcsolatból, egy régi sérelemből, és akkor valami történt, és megint ott vagyunk, ahol addig. Már megint ott találjuk magunkat, abban a régi dologban, amikor hirtelen valami olcsó, külső vigasztalás után kapunk, mert valami hirtelen kell, mert valami felborult az életünkben, ami Istennel való életünk előtt volt, amiből Isten már kihívott bennünket. És mikor belekezdünk, hogy akkor ezzel az olcsó vigasszal éljünk, már akkor az elején tudjuk, hogy kudarcra van ítélve. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, tudjuk. Nem adja azt az örömet, nem adja azt a vigaszt, amit vártunk tőle, és csak megundorodunk, talán közben magunktól is. egy olcsóbb hasonlattal élve, olyan ez, mint amikor valaki bánatából befal egy jó adag pörköltet, és aztán jól megüli a gyomrát. Valahogy így üli meg a szívünket az, amikor ezek után, az olcsó vigasztalások után kapkodunk Isten nélkül. És ekkor jön Jézus a történetben, és magától megoldódik minden. Magától. Azt mondja, hogy vessék ki a hálót a hajó jobb oldalán, és tessék, 153 halat fognak, csoda történik. 0 és 153. 153 0 Jézus javára, így is lehetne mondani. És csoda a csodában, hogy még a háló sem szakad el, pedig el kéne neki, mert hogy ennyit nem biztos, hogy kibír. És itt kezdenek ráeszmélni, hogy az Úr az. Miért fáradoztak ezek a tanítványok egész éjszaka? Azért, hogy egyenek. Miért indultak el? Hát talán azért, hogy végre egyenek valamit, hogy megmelengedhessenek a tűz mellett, hogy együtt kitalálják, hogy mi legyen. Talán egymással való közösséget próbálják újra és újra feléleszteni, mint a tüzet. Talán, hogyha megint úgy együtt vannak egy páran, mint ahogy akkoriban Jézus körül, akkor ismét bevillan valami ötlet, hogy kitalálják, hogy mi legyen tovább. A lehetetlenség konokfalán zúzzák véresre koponyájukat egész éjszaka. Semmi fogás, semmi válasz, csak a fagyos szél és az üres hálók fogadják őket. A szívük állapota pedig még ettől is üresebb és kétségbeejtőbb. És miután megtörténik a csoda, és kieveznek a partra, hirtelen minden ott várja őket készen, amiért egész éjjel fáradtak. Mi van ott? Sült hal, már meg van sülve, kenyér és Jézus. Már sülnek a halak, mert hogy ezek nem azok a halak, hogyha figyeltünk, amiket ők fogtak, mert hogy Jézus azokból most kér. Megrendítő ez a kép, legalábbis engem nagyon megrendített. Lehet, hogy csak engem foglalkoztat, de honnan vannak ezek a halak? Honnan vannak ezek? Ezt Jézus fogta, mielőtt ők odaértek volna, vagy teremtette őket, vagy mit csinált? Honnan lettek oda ezek a halak? Ezek nem azok, amiket ők fognak, mert hogy később szól, hogy hozzatok a most fogott halakból. De mikor kiérnek, már azok ott sülnek. Sok minden kiderül ebből a képből. Leginkább az először is, hogy várta őket. Jézus várt rájuk a parton. Készen várta őket. Kicsit úgy, mint a háziasszony, aki egész nap süt, főz, és várja otthon a vendégeket, és elképzeli, ahogy megteríti az asztalt, hogy ki hol fog majd ülni, végig gondolja, hogy ki mit szeret enni, kinek mit főzzön, ki mire allergiás, mit süssön a tortába, mit ne süssön a tortába, hogy legyen, mint legyen. Ilyen szeretettel készül rájuk. Tudják, ahogy a háziasszony is készül, hogy kinek mi a kedvence, mert amikor így kínálnak bennünket egy vendégségbe, biztosan megértük ezt már mi is, akkor az nagyon jó, mert azt érezzük, hogy van helyünk itt. De jó, itt vártak rám. Itt nekem van helyem. Tudták, hogy azon a széken fogok ülni, mert ott szeretek ülni. Jézus helyjel, önmaga közösségével kínálja a kudarcos, üres szívű, rezignált tanítványokat, akik átfagytak és éhesek. Ő pedig tüzet rakott, halat sütött, kenyeret készített elő. Na, ennyire valóságos ő. Sokszor hallom, hogy valahogy sokan panaszkodnak, és sokan ott akadunk meg, hogy mintha Isten valamiféle szép dogma vagy elv lenne, akivel kapcsolatban lehet beszélni a halál és feltámadás kérdéséről, akinek van köze mondjuk a teremtéshez, vagy a gondviseléshez, ilyen nagy szavakhoz, mondjuk a predestinációhoz, de mi van akkor, hogyha csak éhesek vagyunk, és fáradtak, és elegünk van mindenből? Ahhoz is van köze Istennek. Azzal is tud mit kezdeni. Sokszor hallom, hogy nem fogom zargatni Istent az én magam kicsi problémáival. Van neki annyi baja, ott vannak a háborúk, ott vannak az éhezők, ott vannak a nagy kérdések. És mi van az én kis bajommal? Azzal mi lesz? Hát azzal inkább nem zavarom Istent. De neki ez is fontos. Fontos. Nagyon fontos. Mint ahogyan a szerető szülőnek fontos az is, hogyha a gyerek egyszerűen csak nyűgös, és nem tud magával mit kezdeni. Persze, hogy az is fontos. Ha csak nem találja a helyét, noha szülőként tudja, hogy majd kinövi, majd lesz másik korszak, majd túl lesz rajta. Isten is tudja a jelen nagy problémáiról, hogy a rossz korszakainkról, hogy majd vége lesz. Majd ez is elmúlik nálunk, de mégis komolyan veszi. Mint egy jó apa, a gyermekeit egy hosszú út után úgy tereli össze, és melengeti meg Jézus a tanítványait itt a tűznél. Úgy várja őket, és úgy tereli össze őket. Fáradtak vagytok, nyűgösek, nem tudjátok, hogy mi lesz. Gyertek, melegedjetek meg itt nálam. Na, pont ilyen az úrvacsora. Pont ilyen. Jézus készült ránk azok által, akik megterítették az asztalt. Vár minket önmaga közösségével, amelynek jelei a kenyér és a bor, a szeretetének a legforróbb és legízletesebb jegyei. A kenyér, amely a megtöretett testét, a bor, amely az értünk kiontott vérét jelzi. Jelek, emlékeztetők ezek itt az urasztalán. Így szeretlek, emlékszel? Így szeretlek, pont így szeretlek. A testemet adtam oda, hogy neked ne kelljen bűnhődnöd. Hogy ne szenvedj a hiányaitól, azért, hogy örök életet adjak neked. A szeretetem jele, ahogyan másik példával élve a szerelmeseknek a titkos jelei. Tekinthetünk nyugodtan így is az úrvacsorára, mint a szerelmesek titkos jeleire, amelyek a közösen átélt kapcsolatuknak egy-egy emlékezetes pontjára emlékeztetik őket. Ilyen az úrvacsora, mint amikor a szerelmes pár elmegy egy, nem tudom én, fa mellett, ahol először fogták meg egymás kezét, és nosztalgiával gondolnak vissza, tényleg, igen, ott mondta először, hogy szeretlek. Ilyen az úrvacsora is, ahogy ránézünk, és ettől persze sokkal több. A kenyér és a bor. Így szeretlek, emlékszel? Ez történt. Így áldoztam oda magamat, érted? A terített asztal, ahol a lelkünk megmelengedhet, és a korgó szívünk jól lakhat. Ahol nem kell tenni semmit, semmit, csak elfogadni. Elvenni a kenyeret és a bort, ennyi a dolgunk. Kijönni, elvenni és elfogadni. Ahol készen vár minket Jézus. Merjük-e így fogadni az úrvacsorát? Hisszük-e, hogy mindez, amit úgy keresünk az életben, amiért annyira hajtunk, az valójában ott van készen? Elmerjük ezt hinni? Mert hogy ő ad. Adja önmagát, és önmagában a Szent Háromság Istennel való közösséget, és hisszük azt, hogy övé minden hatalom menjen és földön. És ha nekünk ezzel az Istennel van közösségünk, akié minden, minden szeretet, amire úgy vágyunk. Minden szeretet, amire úgy vágyunk. Minden elismerés, minden lehetőség, amire annyira áhítozunk, minden vagyon, minden dolog, amire csak szükségünk van itt a földi életben, az övé. Hisszük, hogyha csak jövünk és így vesszük az úrvacsorát, akkor ezt élhetjük át, hogy Jézussal való közösségünkben mindent megtalálunk. Minden ott van készen, csak fel kell fedezni, csak el kell venni. Ő az, aki tud segíteni a lelkünk legmélyebb bajától kezdve az egyszerű fizikai szükségeinkig. Ahogyan itt a történetben választad a legmélyebb problémájukra, hogy nem tudják, hogy mi lesz velük, egészen odáig, hogy csak fáznak. Ő készen vár és megterített. És még egy dolog van ebben a rákészülésben, az, hogy Jézus nem rögtönöz. Mondhatnánk, épp elég, hogy 153 halat fogadt velük, amiből nyugodtan jól lakhattak volna, de a tüzet is megrakhatták volna közösen. De ennek a készülésnek a szeretetteli gesztusán kívül van egy plusz üzenete is. Az, hogy ő nem olyan úr, aki csak reagál az életünkre. Isten nem csak reagál arra, ami történik velünk. Ő előre készül. Készül, pedig semmi szüksége nem lenne Istennek arra, hogy most itt rákészüljön a tanítványokra. Bármikor nyugodtan teremthetne a földből tüzet, vagy halat, vagy akármit, hogy jól lakhassanak. Ő mégis készül. Miért? Ő nem csak ott lép be a történetbe, ahol mi olvassuk ezt a történetet, hogy a tanítványok meglátják a parton, hanem ő már előre készült. Mielőtt talán elindultak halászni, ő már lehet, hogy elkezdte rakni a tüzet. Ezért is fontos ez a kép, hogy készült rájuk, ő nem rögtönöz. Neki készterve van velünk egyen-egyenként, és az emberiséggel is. Ő nincs kiszolgáltatva az események sodrának, mint mi, amire majd valamit lépni kell. Ő már előre készült, mert hogy ő ura az életünknek, sőt, ura az egész világmindenség történetének is. Mindennek ura és kézben tartja. Bár néha, amikor baj történik, úgy érezzük, hogy hol van Isten, talán mégsem tartja kézben az eseményeket, talán hol van olyankor. De figyeljük csak meg a bűneset történetét. Már akkor elhangzik a profécia, hogy eljön az, aki majd a kígyó fejére tapos, amikor még csak a büntetéseknél járunk. Már akkor készül a kegyelem, már akkor készül Isten, amikor még csak a büntetésnek az ideje van. Már akkor tudja, hogy hogy fogja ezt az egészet helyrehozni. Nem úgy van, hogy Isten eltervez valamit, és akkor majd a sátán belepiszkít, és akkor Isten vakarja a fejét több ezer éven keresztül, hogy na erre valami jót ki kéne találni, hogy most hogyan hozzam helyre az emberiségnek a sorsát. Nem, már ott tudja, hogy hogy fogja helyrehozni. Ő már akkor tudja. Ő már tudja akkor, hogy hogy menti meg a világot. Mindegy, hogy mit csinál a sátán. Teljesen mindegy. Mindegy, hogy mit dönt az ember. Isten tervét nem lehet elrontani. Ő készült előre. Mit jelent ez ránk nézve? Azt, hogy nem tudjuk elszúrni Isten tervét. Nem tudjuk elrontani. Nem tudunk olyan bűnösek lenni. Nem tudunk akkora hibát elkövetni, hogy elszúrjuk azt, amit Isten eltervezett felőlünk. Isten ezek fölött áll. Ha azt gondoljuk, hogy el tudjuk rontani, akkor Istent bezárjuk azok közé a korlátok közé, ahol mi élünk. Nem Isten és a sátán pingpong meccse az élet, hanem Istené minden. Övé a hatalom menjen és földön. Visszatérve a pingpong meccs képéhez, olyan meccs ez, ahol Istené a terem, övé a labda, az asztal, a háló és a győzelem is. Teljesen mindegy, hogy a gonosznak hány jó ütése van ebben a meccsben. A győzelem az övé. Ő ezt már eldöntötte, ő már megnyerte a meccset. Nem tudjuk Isten késztervét elrontani, mert hogy ő nem csak reagál. Aki reagál, az partneri viszonyban áll. Ő az egész felett van. Az élet a mi szemszögünkből úgy tűnik, hogy a mi emberi döntéseinknek a sorozata. Annak a döntésnek a sorozata, hogy mondjuk hova írattak be a szüleink iskolába, aztán milyen pályát vagy párt választottunk, döntések sorozata onnantól kezdve, hogy melyik buszra szálltunk fel, amivel történt valami, vagy nem történt valami. Úgy tűnik, hogy döntések sorozata az életünk. Az életút, amelyen járunk, a lábunk alatt nő, úgy tűnik, hogy a döntéseink nyomán. De valójában a döntéseinkből nőtt utat Isten tartja a kezében, és a végeredményt, a célt, ahová ő akar elvezetni bennünket, ami az ő terve az életünkkel, az üdvösségünket, csak egyetlen egy rossz döntéssel lehet elszúrni, hogyha nem mellette döntünk. Ez az egy rossz döntésünk van, igazán, aminek végzetes következménye van, ha nem mellette döntünk itt a földi életben. De aki már mellette döntött, Isten mellett döntött, letette a voksot, hogy akkor vele éli az életét, annak Jézus maga lesz az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki az Isten országába vezeti, az örök életre az övéit. Egyszer egy barátnőm súlyos depressziós lett, talán már meséltem ezt a történetet, ott hagyta a pályáját is, lelkészi pályára készült, nagy reményekkel, nagyon tehetséges volt. Úgy érezte, hogy ez Isten terve vele, hogy ő lelkész legyen. És beteg lett, képtelen lett folytatni, kiiratkozott és zokogott, azt mondta, hogy úgy fáj, úgy érzem, összetörtem Isten álmát. Nagyon fájt ez a mondata. És én is csak vakargattam a fejemet, most erre mit mondjak neki? Tényleg, mi van, hogyha elrontottam? Mi van, hogyha elszúrta Isten álmát? Mi van, hogyha Istennek is az volt a terve, hogy lelkész legyen, és most nem lesz, akkor most mi van? És akkor mélyen megszólalt bennem egy hang, én magam lepődtem meg legjobban, amikor hangosan kimondtam, de Isten álma te vagy. Nem tudod elrontani. Te vagy Isten álma. Sokkal, de sokkal jobban szeret bennünket Isten annál, mint hogy ezt vagy azt tesszük, vagy nem tesszük. Higgyük már el, hogy ő felettünk áll. Az életünk eseményei, apró kis történései fontosak neki, de nem úgy, ahogy nekünk. Ő nem belülről tekint ezekre az apró lépésekre. Ő kézben tartja őket felülről, és mi vagyunk az egészben fontosak, egyen-egyenként. A tanítványok sodródnak az eseményekkel, és Jézus ezen gesztusában, a pattogó tűzben ezzel fogadja őket. Én már készültem, én kézben tartom az életeteket. De nem tudtatok még egy halat sem fogni, nem baj. Én fogtam, itt van, kész van. Neked kudarcok sorozata, meddő próbálkozások sora, de én már készültem, mielőtt még jöttél volna hozzám. Sokszor érezzük mi is meddő próbálkozásnak, hogy megjavítsuk egy kapcsolatunkat, a házasságunkat, az életünk egy-egy pontját, vagy kivergődjünk a bajainkból, talán, hogy végre jobbak legyünk, azon mennyit lehet vekengedni, és azon mennyit lehet próbálkozni, hogy jobbak legyünk. Újra, és aztán ismét csak jönnek az ismerős véres zúzódások a lehetetlenség konokfalán. De Jézus nem csak reagál ezekre. Nem csak látja és lázasan töri a fejét, hogy húha, tényleg mit lehetne akkor most itt csinálni, hogy ne így legyen, hanem mielőtt megszülettünk, ő már tudta a megoldást az életünkre. Mindegy, hogy hány rossz döntésünk, hány hibánk, vétkünk van, az ő tervén velünk ez nem változtat. A végső tervén nem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz több hibánk, hogy nem vétkezünk többé, vagy problémánk, de azt igen, hogy ami a létezésünk alapkérdése, arra nála van a megoldás. Mindenkinek van egy alapkérdése, ezt a liturgiás lapnak az elejére föl is tettem kérdésként, hogy mi életünk alapkérdése. Érdemes keresni ezt a kérdést magunkban. Mi a te kérdésed, ami tulajdonképpen az összes problémádban előjön? Nem tudom, hogy feltűnt-e már nekünk, de nekem legalábbis így van, hogy ahány problémánk van, valahol, hogyha igazán a mélyre tekintünk, mindig ugyanaz jön szembe. Lehet, hogy éppen másik ember hívta elő, vagy másik helyzet. De nem vesszük észre, hogy ugyanazokat a köröket futjuk? Lehet, hogy az idősebbek ebben nagyobb előnyben vannak, hiszen ők már régebb óta futják ezeket a köröket, és hamarabb ráeszmélhettek erre. De az életünk alap problémája bennünk van. Bennünk van egy alapkérdés, és Jézusnak van válasza erre a kérdésre. És ez a válasz készen van. És nézzük meg végül, milyen hatalmas Úr ő. Míg a saját csodájára sincs szüksége ahhoz, hogy jól lakassa a tanítványait. 153 halat fognak, és egyre sincs szüksége ahhoz, hogy tulajdonképp jól lakjanak, és mégis kér belőle. Mégis azt mondja, hogy hozzatok a most fogott halakból is. Mint egy megkínálja őket a sikerükkel, és velük együtt fogyasztja el. Az ő érdeme mindkettő, azok a halak is, amikkel már várta őket, és a 153 is, amik fogtak. Már készült rájuk, van hal és kenyér. Elég lehetne, bőven elég lehetne, hogy jól lakjanak. De ő igényt tart a tanítványokére is, arra, amit ők fogtak. Olyan ez, mint a jó tanár vagy szülő, aki hagyja, hogy a gyerek segítsen. Na, sokkal lassabban fog menni az egész, és lehet, hogy 50-szer újra kell majd kezdeni az egészet, de mégis hagyja, bevonja őket a történetbe. Valójában semmi szüksége rá, hisz ő sokkal hamarabb végrehajthatta volna az egészet, nem is kellett volna ez az egész csodatétel ahhoz, hogy jól lakjanak. Mégis felhasználja. Mert a gyereknek, ahogyan a jó tanár és szülő képében, a gyereknek van szüksége arra, hogy használva legyen az övé is. Neki van rá szüksége, hogy érezze, hogy használják az ő tudását is, azt is, amit ő ad. Sokszor élhetünk meg mi is csodákat. Mire valók a csodák? Miért vannak? Miért hív el bennünket Isten tanítványoknak? Miért hív el bennünket Isten szolgálatra? Istennek nem lenne szüksége erre. Simán végigcsinálhatná az egészet nélkülünk. Angyalok is prédikálhatnának nálam ezerszer jobban itt most például. Úrvacsorára sem lenne úgymond szükség. Elég lenne, hogyha Jézus megjelenne, és mindnyájan hinnénk. Miért csinálja? Miért hagyja, hogy csodák történjenek? Mikor például adakozásra hív valakit azért, hogy máson segítsen, és azt élhesse meg, hogy csoda történt vele. Vagy igehirdetőket használ, hogy bennünket megszólítson, noha magát a Bibliát olvasva is ugyanúgy megtörténhetne a csoda otthon a szobánk csendjében, hogy megértjük Isten szavát. Miért teszi? Egyszerűen azért, mert bevon. Bevon minket ezzel a mennyek országának közösségébe. Ez is előíz, hogy csodák történhetnek nem csak velünk, de általunk is. Mert ő olyan Isten, aki közösségbe akar lenni az övéivel. Egy asztalhoz ült velük. 3 évig nem csak a mesterük volt, hanem a barátjuk is. Filip Jenszi Jézus másként könyvében erről sokkal részletesebben beszél, hogy Jézus tulajdonképpen a tanítványok közösségével megosztja önmagát. Nem csak a tanítványai, hanem a barátai is, akikkel megosztja az életét, megosztja a gondolatait, az érzéseit, a terveit, hogy mi fog vele történni. Mennyire hiányozhatott neki a Szent Háromság szent és bonthatatlan közössége, akikkel öröktől fogva együtt van, akikkel tökéletes a kapcsolata. Nem olyan, mint a mi emberi kapcsolatunk, hanem sokkal, de sokkal szebb és tökéletesebb. És most itt a Földön, amikor lejött közénk, hirtelen távkapcsolattá változik, és emberként kell megélje az Istennel való kapcsolatot, valahol mégis Istenként. És szüksége volt emberként azokra a tanulatlan, egyszerű halászokra, akik előtt felfedhette önmagát, akikkel megoszthatta az ételét, az életét, az útját. Mikor bevonja őket a csodákba, amikor tanítványá hívja őket, erővel és hatalommal ruházza fel őket, akkor az Isten országának titkaiba, csodás szabályaiba avatja be őket. Hatalmat ad a tanítványoknak, hatalmat. Rájuk meri bízni, és ránk a kegyelmi ajándékokat, és az evangéliumot is. Hogy lehet ez? Szent és hihetetlen nagy dolgok ezek. Az az Isten, csak hangsúlyoznám, akinek a szemével nézve a mi életünk olyan, mint egy lehelet. Mint mikor novemberi ködös reggelen kimegyünk az utcára, és fújunk egyet, és na, Isten szeméből ennyi az életünk is. Az örökké valóság távlatából nézem, mondjuk 80-100 év, ennyi. És ezekkel megosztja az életét, a gondolatait, önmagát, a titkait. Hatalmat ad nekik. Rájuk bízza a titkait, a mennyország titkait, bízza rájuk és ránk. Itt nem ők tesznek csodát a történetben, de ami velük történik, abból is kér. Mert nem csak a csodákat, azokhoz való hatalmat, hanem azok örömét is meg akarja osztani a tanítványokkal. A továbbadás éve van a gyülekezetben, tavaly az összetartozás éve volt. Mi ez, ha nem összetartozás és továbbadás? Jézus kér a csodáink öröméből. Kér belőle. Nem azért, mert neki szüksége van rá. Nem csak azért, mert megilleti, hanem mert velünk lévő Isten. Mint egy családtag, akivel természetes, hogy megosztjuk az örömünket. Azt fejezi ki ezzel, hogy most már mi összetartozunk. Közös a csoda, közös az öröm. A helyüket nem találó tanítványokat hellyel kínálja önmaga mellett, és ez a hely, ez nem csak ott a tűz mellett értendő, hanem a mennyországban, a mennyek országának titkaiba. Oda tartoztok most már, ahol a csodák történtek. Oda tartoztok. Nem találjátok az utat, hogy most mi legyen veletek. Itt van a helyetek, mellettem, a mennyek országának titkai közepén. Ide tartozol. Noha még itt vannak a földi életben, mégis jelzi Jézus számukra, oda tartoztak, ahonnan ezek a halak is vannak, oda. Ahonnan ezek jöttek, a csodák közé, az én országomba. Ilyen az igazi áldás, siker, öröm, amit Istentől kapunk. Tőle van, és mégis velünk fogyasztja elő is. Megosztjuk-e Istentől kapott csodák feletti örömünket Istennel? Nem csak egymással, Istennel megosztjuk azt az örömöt? Itt nem csak a háláról, mint valami illemtudó, lerónivaló szent kötelességről van szó. Arról, hogy bevonjuk-e őt ennyire mélyen és természetesen az életünkbe, mint a családtagjainkat, akikkel természetes, hogy együtt örülünk. Hogyha valami jó történik, akikkel együtt üljük meg életünk nagy eseményeit. Jézus erre a közösségre invitál az életünkben, ahol készül ránk, ahol terve van velünk, ahol csodát tesz, ahol nem rögtönöz, mert biztos kézben tartja az életünk eseményeit, és ahol egyértelműen kijelöli a helyünket maga mellett, a vele való közösségbe. Te már ide tartozol, nem oda, ahol keresed még az örömeidet, a hiányaidat. Te már nem oda tartozol. Szelíd visszaterelés ez. Ide tartozol hozzám. Jelzi, az övéi vagyunk. Oda tartozunk, ahonnan a csodák is valók. Mert ő ad az életéből életet, csodát, helyet, és kér az életünkből. Ő neki kell a mi életünk. Kér az örömünkből, kér a bánatunkból, kér a gyászunkból és a fájdalmunkból. Kér a csodáinkból is. Én itt abba hagyom. Hadd legyen ennek az isteni közösségnek a további, sokkal szebb, sokkal kibeszélhetetlenebb, csodálatosabb jele és megélése maga az úrvacsorai közösség. Folytassuk így tovább az úrvacsorával. Amen.
Jöjjetek, imádkozzunk! Újra egy régen ért testvérünk szavaival. Uram, áldott a te szavad, méznél, lépes méznél édesebb a számban. Hová lennék sok háborúságomban, szükségemben, ha szent igéiddel meg nem erősítenél? Csak végül eljussak az üdvösség kikötőjébe. Mit számít akkor, hogy közben mit és mennyit szenvedek? Adj jó véget, adj üdvösséges kimúlást a világból. Emlékezzél rólam, én Istenem, és vezess engem egyenes úton a te országodba. Amen. Most pedig a mi Urunk Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg még ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország.
Mindezek után az Atyának kegyelme,
a fiúnak szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.